mai Isten tiszteletünk középpontjában Királyok első könyve 9. fejezetének 8. és 9. versét. Így szólt tehát Isten Salamonhoz. És bármilyen felséges is ez a templom, mégis aki csak elmegy majd mellette elborzadva sziccen föl, és ezt kérdezi, miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal. És ezt fogják rá felelni azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. Eddig Isten ígé, foglaljuk el helyünket, így figyeljünk az ige hirdetésre. Van jó pár olyan könyv az Ószövetségben, amelyek kifejezetten olybát ünnek, aki olvasta ezeket, az meg tudja erősíteni, mint hogyha egy történelem könyvet olvasnánk. És nem tudom, hogy ki hogy van a történelemmel, mennyire szerette annak idején az iskolában, vagy mennyire szereti mostanában. Nekem az egyik kedvenc tantárgyam volt, mert mindig valami olyasmiket akartam meglátni és megérteni ebből, amely választ ad a ma problémáira, dolgaira. És valahogyan tényleg mindig, illetve ha nem is mindig, de elég sokszor élhettem át azt, amikor megértettem, akár csak népünk történelméből, valamit, aminek a mára is kihatása van. Minden népnek megvan a történelme, és minden népnek megvannak azok a krónikái, azok a könyvei, azok a történelem könyvei, amelyek a múltról szólnak. Izrael népének is, és ebből olvastam most föl, a Királyok könyvéből, ami gyakorlatilag Izrael 400 éves történelmét öleli át. Körülbelül Krisztus előtt 550 körül írottak ezek a szavak, amiket felolvastam. Ez azért lényeges, mert ugye ez lassan már több mint 2500 éve ezelőtt történt, illetve több mint 2500 évvel ezelőtt. A másik pedig az, hogy olyan dolgokról szól, és olyan dolgokat hallhatunk most, amely dolgoknak akkor még semmilyen látható jele nem volt. Most azonban, hogyha valaki elmegy Izraelbe, és megáll Jeruzsálemben, és keresi a templomot, keresi azt a templomot, amit Salamon felépített, akkor nem fog semmit találni. Mert az a templom, amelynek itt a dicsőségéről beszél Salamon és az Isten, az a templom már nincs meg. Elpusztult, lerombolták, földdel tették egyenlővé. Az, amit ma ugye siratófalként ismerünk, amit a templom eredeti falának tartanak, tudjuk arról, hogy az nem az eredeti templom fala volt, tehát nem a salamoni templomnak a fala, maximum egy régebben, vagy egy utána épült, újjáépült templom fala lehetett, bár még ebben sem lehetünk teljesen biztosak. Eltűnt. Nincs meg. Nincs meg az a templom. Magyarul ki kell mondanunk valamit. A jeruzsálemi templomot Krisztus születése után 70-ben rombolta le Titus római császár serege. Ezek a szavak Krisztus születése előtt minimum 500 évvel hangoztak el. És ez ma már nem megkérdőjelezett időpont. Azt látjuk tehát, hogy amiről Isten beszélt Salamonnak, és amire Isten figyelmeztette Salamont 100 évekkel hamarabb, azok bekövetkeztek. Sokan akarnak bizonyítékot találni a Biblia hitelességére, hát íme. Krisztus előtt 550-ben senki nem tudhatta, hogy egyszer tényleg meg fog tűnni a templom létezni. És eltelik 620 év, és bekövetkezik az, amiről itt az Isten beszélt, amire figyelmeztette Salamont. Ha letértek az útról, akkor az, amire most büszkék vagytok, az állni sem fog. Ezt nem lehetett összeszerkeszteni, testvérek, ezt nem lehetett összevagdosni, ezt nem lehetett semmilyen technikával utólag megírni ezt a jóslatot, vagy ezt az előrevetítést, és azt mondani rá, hogy nézzétek, ez milyen később, vagy mennyivel korábban keletkezett, mint a templom pusztulása. Ezek tények. És ezek a tények azt mutatják, hogy Isten nem árul zsákba macskát. Akkor sem árult, és ma sem. A te életedben sem árul, ennek a gyülekezetnek az életében sem árul zsákba macskát, és az ő népe életében sem árult. Egy 2500 évvel ezelőtt élt ember vetette papírra, vagy papírusra, vagy tekercsre ezeket a sorokat, amiket felolvastam. Így fogalmazta meg ő azt, amit addig is tapasztalt a saját bőrén. Így emlékezett vissza ez az ember a nagy királyukra, Salamonra, és azért tudott kapcsolni Salamonhoz is az ő látomásához, mert a saját bőrén érezte ennek a könyvnek a leírója is azt, hogy mi történik akkor, amikor az ember elfordul Istentől. Az első nagyon lényeges pontot hadd hozzam most ide elétek. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy soha nem egyéni következménye van az Istentől való elfordulásnak. Soha sem. Hanem mindig közösségi. Soha nem egyénileg romlik el és siklik ki az ember élete, ha elfordul az Istentől. Hanem ez kihat egy egész közösségre, egy egész népre. Testvérek, ez nagyon fontos, erre majd még vissza fogunk térni. Ezt nem felejthetjük el, akkor, amikor mondjuk a saját népünk holnapjáról gondolkozunk. És valahol bizony itt van a lényeg, és ezért kell most erről beszélnünk. Mert persze ez azt is jelenti, hogy ahogy Isten is figyelmeztette Salamont, hogyha eltértek arról az útról, amit én mutatok nektek, akkor ez is ez fog történni. És látjuk, 600 év múlva bekövetkezett. Ez azt is jelenti, hogy azok, akik viszont kitartottak az Isten mellett, és ez megint csak hihetetlen fontos, azoknak is el kellett szenvedniük a romlást. Mert olyat viszont nem mondhatunk ki, hogy nem marad egyetlen egy ember sem, aki az Isten útján járna. Azt nem mondhatjuk ki, mint ahogy ebben az országban sem mondhatjuk ki, ami népünket néz, hogy nincsenek olyan hívő emberek, akikre való tekintettel Isten még megtartja ezt a népet. Vannak. De együtt szenvednek azokkal, akiknek a cselekedetei, akiknek a szavai nyomán most ide jutottunk, ahová jutottunk. Mindig közösségi a következmény, és soha nem egyéni. Ez egy nagyon lényeges gondolat, és egy nagyon nehéz gondolat. Mert jogosan mondhatnád azt, hogy miért kell nekem szenvednem a másik butasága miatt? Miért kell nekem viselni a következményeket azért, amiért ő a hibás, és ő a felelős? Azért, mert mi együtt vagyunk egy nép. Azért, mert mi együtt vagyunk így a Lovasberényi Református gyülekezet. Azért, mert mi együtt vagyunk így magyar nemzet. És nincs olyan, hogy tömegek hazugsága, tömegek becsapottsága ne lenne hatással azokra, akik egyébként próbáltak megmaradni az értékek mellett. Ezt nagyon fontos látnunk. Nagyon fontos látnunk, mert ha ez nem tisztázódik le bennünk, és nem vagyunk képesek megbocsátani azoknak, akik miatt ide kerültünk, a mi népünk is, akkor nem lesz megújulás. Ha nem tudjuk kimondani azt, hogy bár nem érezzük magunkat így közvetlen felelősnek ezért, De mivel közösen viseljük a következményeket, ezért én most megbocsátok neked. Ezért gyere, tegyük le most ezt a terhet, és megkönnyebbülve induljunk együtt újra. Ha ez nem történik meg, akkor végünk lesz. Ez azért nagyon fontos, testvérek, mert most lehet hallani mindenféle jelszavakat skandálni. 20 évet a 20 évért, elszámoltatás, bosszúállás, ugye? Ezekkel van teli most a sajtó. És mindenki liheg a bosszúért, és mindenki liheg az elszámoltatásért, és ezzel nem azt mondom, hogy erre nincs szükség. Csak azt mondom, hogy ez önmagában nem fogja megoldani. És ebben annyira biztos vagyok, mint hogy itt állok. Persze mindenkinek joga van úgy gondolkodni erről, ahogy ő akar. Ez az én meggyőződésem, most is ezt hangsúlyozom. Ez az én meggyőződésem. Igen, szükség van számonkérésre, és szükség van arra, hogy akik hibáztak, azok viseljék hibáik következményét, de hogyha nem lesz megbocsátás, akkor semmit nem ér a dolog. Akkor ugyanez fog folytatódni. Ha az Istentől elfordultak száma elér egy kritikus tömeget, akkor az eredmény az egész népet fogja sújtani. De ugyanez igaz visszafele is. Ha az Istenhez térők száma elér egy kritikus tömeget, akkor az egész népet fogja idézőjelbe sújtani. Akkor az egész népnek lesz onnantól megújulása és reménysége. És ez a második lényeges pont, amit most idehozok elétek. Mert nem csak negatívban működik ez a folyamat, hanem pozitívban is. Ha az Istenhez visszatérők száma elér egy kritikus tömeget, akkor az egész népre kihatással lesz. De testvér, ugyanez igaz a te családodra is. Elég csak egy embernek az Istenre találnia, és általa áldást száll a családra. Még azokra is, akik nem is foglalkoznak Istennel. New York államban megvizsgáltak olyan családokat, akiknek a családfáját vissza lehetett vezetni több száz évvel hamarabbra, előbbre. Több ilyen családot találtak, és ebből kettőt érdekesnek talált valaki, hogy ezt leírja és megoszta az emberekkel. Én most ezt a példát szeretném idehozni közétek. Tehát New York állam területén élő két családot emelek most ki, akiknek a leszármazottai a mai napig élnek és ott vannak. És hogy milyen érdekes lesz az összehasonlítás, azt majd meglátjátok. Az egyik ilyen család a sok közül, tehát akinek vissza lehetett vezetni a felmenői több száz évvel, egészen 1700-as évek elejére vagy a 600-as évek végére, az a Hughes család volt, aminek a családfeje Max Hughes volt, és végig lehetett követni körülbelül 1200 leszármazottján keresztül az ő családját. Max Hughes hitetlen ember volt. Nem foglalkozott Istennel, és éppen ezért olyan feleséget is választott magának, aki hasonlóképpen gondolkozik, mint ő. Hitetlen ember volt, hitetlen feleséggel, hasonló jellemeik és elveik voltak. Az ismert leszármazottak közül, tehát az 1200 közül az évek, évtizedek, évszázadok során 310 hivatásos csavarhó lett, 440-nek fizikailag tönkretette az életét, olyan kicsapongó és züllött életet élt. Az ismert és felkutatható utódok közül 130-an kerültek börtönbe átlagosan 13 évre, közülük 7-en gyilkosságért. 100-an alkoholisták lettek, 60 megrögzött tolvaj volt. 190-en nyilvánosan prostituáltak voltak, közülük, aközül a 20 közül, aki szakmát tanult, aközül a 20 közül, aki szakmát tanult, 10 egy állami börtönben tanulta azt ki. Ez körülbelül $1,5 millió került az államnak, minden kézzelfogható eredmény nélkül, és a társadalom számára haszontalan eredménye, megfogható eredmény nélkül. Ugyanezen a területen, tehát New York államban élt Jonathan Edwards 1703-tól 1757-ig. Az angolszász területeken a mai napig nagyon nagy hatása van neki, egy lelkészről van szó, akinek a prédikációi és gondolatai nyomán nagy ébredés indult az akkori államokban. Az ő családját is végig tudjuk követni. Figyeljünk csak! Jonathan Istennel járó ember volt, hasonló jellemű nőt vett feleségül. Az ő utódai közül 300 pap, misszionárius, teológia professzor került ki. 100 főiskolai professzor, 100 jogász, 30 bíró, 60 orvos, 60 író, 14 egyetemi elnök, az amerikai ipar számos óriása, az Egyesült Államok 3 kongresszusi tagja volt a leszármazottak között, és egy az Egyesült Államok elnöke, az alelnöke is volt. Ugyanaz a kor, talán mondhatjuk hasonló feltételekkel indult két család évszázadait tekintettük most át pár másodperc alatt. Egyetlen egy különbség volt közöttük, ott az indulásnál. Az egyik Istennel járó ember volt, a másik pedig Isten nélkül járó ember volt. Nem akarom most ilyen végletesen populista vagy demagóg szintre levinni a dolgot, hogy na látjátok itt az eredménye és itt az értelme annak, hogy miért jó kereszténynek lenni, Isten mentsen ettől, pont a lényeg veszne el. Ugyanis nincs szükség erre, mert hallottátok az adatokat és láttátok a családfát. Egyetlen egy különbség volt. Az egyik Istennel járt és így alapított családot, a másik Isten nélkül járt és így alapított családot. Egy emberről van szó, és az ő valamilyen tette utána évszázadokra határozta meg annak a résznek, annak a területnek, vagy annak az országnak is akár az életét. Hát erről beszéltem, amikor azt mondtam az előbb, hogy az Istentől való elfordulásnak sohasem egyéni, hanem közösségi eredménye van. De az Istennel való járásnak sohasem csak egyéni, de közösségi eredménye is van. Salamon látomásában megjelenik neki Isten, miután elkészült a templom, elkészült a palota, messziről ragyog a király dicsősége, és Isten azt mondja neki, figyelj Salamon, mert fontos dolgot mondok. Ha kitartasz mellettem, és azon az úton fogsz járni, amin eddig is jártál, és ami ide vezetett téged, ebbe a gazdagságba és dicsőségbe, ha maradsz ezen az úton, akkor nem véd ki a király a te utódaid közül. De hogyha letértek, és többes számba fogalmaz, ha letértek az útról, akkor kiírtom a te utódaidat arról a földről, ahol most vagytok. Többenetes szavak. Mert Salamon letett valamit az asztalra. Áll a templom. És a templom dicsősége arról árulkodik, hogy az Isten szereti őket, és az Isten megáldotta őket, és ezen az úton érdemes járni, mert itt a kézzel fogható eredmény. Áll a templom, mutatja az Isten hatalmát és dicsőségét. És azt mondja Isten, hogy ha letérsz arról az útról, akkor az fog történni, hogy mindenki, aki elmegy, aki csak elmegy majd a templom mellett, az elborzadva sziszen fel, és kérdezi, mi történt itt? Hát ez nem az Úr dicsőségére épült? Mi történt itt? Hogy lehet az, hogy rommá lett az egész? Hogy lehet az, hogy eltűnt a nép? Hogy lehet az, hogy kihalt ez a királyi ház? És azt fogják rá felelni, azért, mert elhagyták az Urat. az ő Istenüket, aki pedig annyiszor mutatta meg hatalmát rajtuk. Ezért jött rájuk ez a veszedelem. És itt áll a mi templom, testvérek. Itt áll már több száz éve ebben a faluban és ezen a településen. És talán emlékeztek még, amikor beszéltünk arról pár héttel ezelőtt, hogy Európa szerte állnak a templomok és merednek az ég felé. De most hagyjuk Európát, itt vagyunk, mi Lovasberényben. És itt áll a mi templomunk, amit egykor dicsőségben építettek őseink. És hoztak érte áldozatot, és hitték, hogy azt teszik, ami az Istennek kedves. És hirdette ez a templom a falu minden lakójának az Isten hatalmát és dicsőségét. És aki csak elment a templom előtt, az fölnézett rá, és azt mondta, itt van az Isten, mert ilyet tudtak csinálni. És aki ma elmegy ezelőtt a templom előtt, az vajon mit gondol? És félreértés ne essék, én nem azt mondom, hogy pont az ellenkezőjét gondolja, mert tudom, hogy nem így van. Testvérek, annyira olyan szép kép, és olyan sokszor látom, amikor idegenek mennek el itt ezen az utcán, akár autóból, vagy a nyár folyamán bicikli túrázók, és elmennek itt az utcába, és mindenki föltekint. Mindenki fölnéz a templomra. Nem csak az ajtaját nézik meg, fölnéznek, fölemelik a tekintetüket. Lehet, hogy csak az időre kíváncsiak, teljesen mindegy, fölnéznek. De mit gondolnak vajon? És azok, akik minden nap itt mennek el a templomunk előtt, ők mit gondolnak rólunk és a mi Istenünkről? Mit gondolnak? Vajon azt mondják-e, hogy igen, ez a nép, ez a lovasberényi református nép az Istennel jár. És ennek látjuk az áldásait, és ennek látjuk a hatását, és ennek olyan hatása van erre a falura nézve, mint semmi másnak. Én hiszem, hogy látnak ilyet bennünk, testvérek. Hiszem, tudom, mert kapok visszajelzéseket is. És ez azt jelenti, hogy vannak ebben a gyülekezetben emberek, akik az Istennel járnak, és az ő életük így sugárzik kifele. Talán azt nem mondhatnám, hogy az egész gyülekezet, és minden egyes tagja, és ezzel félreértés ne essék, senkit nem megbántani akarunk, szó sincs róla. Talán nem mindenkinek az élete árulkodik Istenről, lehet. Lehet. De látjuk, vannak, akiknek igen, és azoknak az élete sugárzik kifele. Mert kapok olyan visszajelzéseket, hogy ott valami a reformátusoknál, ott valami van. Testvérek, ez azt jelenti, hogy az Isten nem árul zsákba macskát. És ez azt jelenti, hogy ma is igaz az ő szava. És ő azt akarja, hogy ha 500 év múlva elmegy valaki a templom előtt, akkor is azt mondhassa, igen, itt az Isten dicsősége van. És testvérek, ez nem az unokáinkon fog múlni, nem is a gyermekeinken, rajtunk fog múlni. Mert talán pont a gyermekeink nincsenek itt a templomban, talán pont az unokáink nincsenek itt a templomban. Most nem baj, ezen most már ne sírjunk, de mi itt vagyunk. És az Isten azt akarja, hogy aki csak elmegy a templom előtt, az azt láthassa, hogy itt az Isten dicsősége látszik meg. Emberekről hallottunk, akik családot alapítottak, több száz leszármazottuk lett, és meghatározták ezek az emberek ott az első pontnál az utódaik életét. Van felelősségünk? Óriási. Az első lépésnél dőlt el, sajnos ezt mondhatjuk, a többi száz és ezer utód sorsa. Mert az egyik az Istennel járt, a másik nem. Testvérek, most vagyunk az első lépésnél. Most. A mi gyülekezetünk a te egyéni életedben, és a mostani döntésed és lépésed, az meghatározza te utódaidat évszázadokra. És ez igaz lesz holnap, és holnap után, Igaz ez 50 év után azokra, akik majd akkor ülnek itt a templompadban, mert fognak itt ülni, ne félj. És mindig aktuálisan azokra, akik itt vannak, rád és rám. Az Isten adja meg azt a hatalmat és azt a dicsőséget nekünk, ma élőknek, hogy elmondhassák nem csak a mi templomunkról, hanem a mi életünkről is, hogy ennek az embernek az életén az látszik, hogy az Istennel jár. Így legyen. Amen. A 236. énekünknek az első versével válaszoljunk az ige hirdetésre. 236. ének első verse. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és igazság.